Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szólzánk. János apostol első levele, második részének 28-29. valamint a harmadik rész 10. és 11. verséből. Ezt a szakaszt most helyet foglalva hallgassuk végig, nyitott szívvel és engedni kész lélekkel. János apostol első levele, második részének 28. versétől. És most, gyermekeim, maradjatok meg ő benne, hogy amikor megjelenik, bizalmunk legyen iránta, és meg ne szégyenüljünk előtte az ő eljövetelekor. Ha tudjátok, hogy ő igaz, ismerjétek fel azt is, hogy aki az igazságot cselekszi, az mind tőle született. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Aki nem cselekszi az igazságot, nem az Istentől van, és az sem, aki nem szereti a testvérét. Mert ez az az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást. Az örökkévaló Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő igét, ami szívünkben. Jöjjetek, álljunk a színe elé, és imádságban szólítsuk meg őt. Mennyei édesatyánk, tudjuk és valljuk, hogy minden kegyelem. Kegyelem, hogy itt lehetünk a te házadban. Kegyelem, hogy megszólalhatunk. Kegyelem, hogy vannak Isten tiszteletek. Kegyelem, hogy lehet rólad beszélni szabadon ebben az országban. Ajándék, hogy ha van erőnk elmondani a rólad szóló bizonyságtételt, kérjük most is ezt az ajándékot tőled, az Úr Jézus nevében. Te légy megerősítőnk, megtartónk, te dicsőítsd meg magad ezen az alkalmon, ezen az Isten tiszteleten. Te hirdetesd a te beszédedet, te áld meg az ige hallgatóit, az ige hirdetőjét, te áld meg valamennyünket, hogy veled való találkozás legyen ez az alkalom. Hálát adunk az elmúlt hétért, hálát adunk megtartó szeretetedért, hűségedért, amelyet kiárasztottál újra ránk. Hálát adok, Uram, hogy gondoltál én rám is, és kérlek, most is teted meg, hiszen csak belőled, csak általad élek és élhetek. Csak a te kegyelmedbe kapaszkodva mondhatok bármit is rólad, mint méltatlan, és valóban olyan ember, aki kegyelem nélkül semmi és senki. Köszönjük, Urunk, hogy mindnyáján így lehetünk itt előtted várva, hogy amit mondasz, az tovább segít, az hitben előbbre visz, az tisztít, szabadít, az téged dicsőít, segít letenni bűnöket, szembenézni nyomorúságokkal, és meglátni téged annak, aki vagy, dicsőséges, hatalmas Istenünk, megtartó Urunk. Kérünk az Úr Jézusért, hogy így légy itt közöttünk, és te szólj hozzánk, te beszélj velünk. Az ő nevében, a te drága fiad nevében kérünk, áld meg ezt az alkalmat elejétől végig, egész napunkat, a gyerek alkalmat, és mindent, ami előttünk van. Dicsőítjük háromszor szent nevedet most és egész életünkben. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy lelke által hozzátok is szólni kíván, írva található az olvasott szakaszban János apostol első levele második részének 29. versében. Itt így szólít meg minket Isten üzenete. Ha tudjátok, hogy ő igaz, ismerjétek fel azt is, hogy aki az igazságot cselekszi, az mind tőle született. Foglaljuk el a helyünket, testvéreim! Kik az újonnan született emberek, testvérek? Ez az alapkérdése ennek a szakasznak, és adventtel úgy cseng össze, hogy igazán azok számára örömteli várakozás, az advent érkező urára való várakozás, akik az Úréi, akik új életet kaphattak őtőle. És így fogalmazza meg itt János röviden a választ, kik az újonnan született emberek, akik örömmel gondolnak az adventre, a visszatérő, érkező Úr Jézus Krisztusra. Mind, aki az igazságot cselekszi. És ezt szeretném elmondani nektek, hogy értettem meg ennek az igének alapján, kik is azok, akik az igazságot cselekszik. Mit jelent ez a kifejezés, hogy magunkra ismerjünk, vagy éppen előbbre segítsen abban a folyamatban, ahogy közeledünk az Úrhoz, és ahogy szeretnénk vele élni és benne bízni. Látjuk a Bibliából, hogy az advent, Jézus Krisztus eljövetele felkavarja a világot. És felkavarja az a tény, hogy közeledik az Úr második visszajövetele. Már az első időkben is nagyon sok probléma keletkezett abból, hogy vajon egyáltalán kik azok a keresztjének, most pedig talán még nagyobb hangsúly esik arra, amit a negyedik részben nemrég olvashattunk. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba. Az Isten lelkét erről ismeritek meg, amelyik lélek vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van. Nem csak az egyház és a világ határa volt kérdéses már az első időkben, és ma még jobban. Sokszor magukat egyházinak nevező emberek, templomba járó emberek alig különböznek, mondjuk így alig különbözünk a hétköznapokban a többiektől. Elmosódik a határ. Kik az Isten gyermekei, és kik nem? De nem csak így mosódik el a határ az egyház és a világ között, hanem sokszor az egyházon belül nagy kérdés, hogy valóban kik tartoznak Isten népéhez. Vajon kik azok az újjászületett emberek, akikről így beszél a Biblia? Az mi ellenségünk, a nagy szétdobáló, a nagy megosztó bizony keményen dolgozik azon, hogy széttagolja, szétdarabolja a gyülekezeteket, hogy megosztottság keletkezzen. Én még emlékszem, bár gyakorlatilag ugye gyerek és ifjú voltam, de a múlt század 60-as, 70-es éveiben ébredési hívők fordultak egymással szembe. Olyanok, akik a 40-es években élő hitre jutottak. És aztán jöttek új tanok, tanítások, az úgynevezett karizmatikus mozgalom például, és hívő a hívővel szembefordult. És nem értették már egymást. Pedig mindannyian ugyanúgy elindultak az Úrral. Szóval félelmetes látni, ahogy ez a megosztó erő, ez vég jelen van a történelemben, és talán mondhatjuk, hogy ma még erőteljesebben ezen dolgozik, hogyan lehetne szétdarabolni az Isten népét. Aztán, ha egy kicsit rálátásunk van az úgynevezett kisegyházakra, ezt is hadd említsem, mert ugye én is beszélgetek hol ezzel, hol azzal, és olvasok könyvet, látok, tapasztalok, és azt látom, hogy amikor egy-egy kis közösség elindul, akkor arra hivatkozik, hogy na ők most megtapasztalták a Szentlélek jelenlétét, és most már a lélek által élnek. Aztán egyszer csak kiválik közülük valaki, és azt mondja, hogy ti nem jól élitek. Elkülönül, létrehoz egy új közösséget, és azt mondják, hogy nem az előbbi, mi vagyunk, akik a Szentlélek által élünk. Aztán új közösség keletkezik, és megint azt mondja, hogy nem az előbbi kettő, hanem mi. És így új és új hullámok söpörnek végig az egyházon, az egyházakon, és ezek az új kis közösségek, ugye a Szentlélekre hivatkozva, mind azt mondják, hogy hát a régebbiek igen nem jól gyakorolták, valamit nem úgy csináltak, ahogy a Bibliában van, vagy ahogy Pál apostolék annak idején nyelveken szóltak, vagy gyógyítottak, de majd mi? És az ember már nem is tudja, bocsánat, hogy így mondom, hogy sírjon vagy nevessen, amikor újabb és újabb hullámokról hall, új és új megjelenő közösségekről, új és új tanítókról, akik elmondják, hogy hát igen, volt probléma az előző csoportokban és nemzedékekben, de mi most már a Szentlélek által élünk. Vizsgáljátok meg a lelkeket, írja János apostol, hogy az Istentől vannak-e. Meg kell vizsgálnunk, és világossá kell tennünk, hogy valóban kik az úréi, mik ennek a legalapvetőbb jelei, hogy magunkat is el tudjuk helyezni, és a környezetünket is helyesen tudjuk értékelni, nem ítélkezni, értékelni. És ahogy Pál írja az 1 Tesszalonika 5-ben, úgy eljárni, hogy ami jó, azt tartsátok meg, a rossznak minden fajtájától tartózkodjatok. Aztán a keresség kérdése is fölmerül újra és újra, csak példaként mondom most, egész megdöbbentem, de most valaki mesélte, hogy egy olyan közösség lelkipásztorától hallotta, ahol a bemerítést gyakorolják, ugye a felnőtt korban történő bemerítést, és hát ezekben a közösségekben most megjelent egy új szokás, hogy újra bemerítkeznek. Tehát közülük sokan például egykor reformátusok voltak, akkor ugye megkeresztelték őket gyermekként. Bekerültek ebbe az új felekezetbe, ott bemerítették őket. Eltelt x év, és most újra kérik a bemerítésüket. Hát teljes káosz, testvérek. Teljes káosz. A Békesség újságban igyekeztem írni egy tanítást a keresztségről. Kérlek, hogy olvassátok majd el, hogy az ige alapján és a hitvallásaink alapján mit is hiszünk, mit is vallunk. Mennyire nem kell megismételni a keresztséget. Soha többet. Egyetlen egyszer történjen meg velünk. Ezt mondja az ige. És most nem megyek bele, ez egy külön téma, de remélem, hogy a Békesség cikkén keresztül sikerül sok mindent megérteni. Szóval itt tartunk, hogy hihetetlen, kaotikus világban élünk, és az egyházon és egyházakon belül is rengeteg tévedés, tévtanítás, félreértés van jelen. Ezért annyira fontos, hogy legyünk józanok, és figyeljük arra, hogy az teljes szentírás valóban mit is tanít. Például erről a kérdésről, amit itt most fölvet a mai alapigénk, hogy akkor kik is azok, akik Istentől születtek? Kik is azok, akik az igazságot cselekszik? Ugye így fogalmaz János apostol. Aztán csak még egyre utalok, hogy hihetetlen zavar van a fejekben. Nemrég voltam egy református temetésen, és akkor kedves lelkész testvérem a végén azt mondja, hogy hívunk mindenkit a templomba, és majd imádkozunk az elhunytért. Hát mondom, rosszul hallok. Hát bocsánatot kérek, ezt csak a római katolikus testvéreink gondolják. Ezt a Biblia alapján mi nem gondoljuk. Az elhunytért teljesen fölösleges imádkozni. Sőt, nem is szabad. És akkor ez elhangzik mégis egy református temetésen, hogy imádkozzunk az elhunytért. Hát tegyük helyre, testvérek, mit tanít az ige? Az elhunytak az Úrnál vannak, és várják az utolsó ítéletet. Semmiféle befolyással nem vagyunk feléjük. Semmit nem tudunk már értük tenni. Ugye ezt tudjátok? De most már kétségeim vannak, hogy tudjátok-e, bár nem vagyok, tudjátok, hogy így mondom. De hát, hogyha egy református temetésen ilyen hangzik el. No, de ugye értitek, testvérek, hogy Isten látja lelkemet, hogy nem akarok ítélkezni. Nem, mert bűn, utálatos dolog az ítélkezés. De helyre kell tenni a dolgokat. Helyre kell tenni. Mit tanít az ige? És ahhoz tartani magunkat. Nem máshoz, mint amit Isten a proféták és apostolok által kijelentett. Aztán már nem is akarok ilyenről mondani, hogy tényleg szeretni kell mindenkit, egyértelmű a jézusi parancs, de mondjuk a jezsuitizmus, hogy mit végzett a történelemben, hát olvassatok utána. Borzasztó. Nem lehet más szót mondani. Borzasztó. Tehát józannak kell lenni, és megvizsgálni mindent. És ugyanakkor az embert megpróbálni szeretni. Teljesen mindegy, hogy milyen a bőre színe, tényleg mindegy. Milyen a vallása, ilyen szempontból tényleg mindegy. Ha az a kérdés, hogy szeretnem kell-e, akár mekkora tévtanításokat képvisel, akkor is szeretnem kell. Na de menjünk tovább, mert éppen ilyenről is hasonlókról szól itt az ige, amit János apostolon keresztül elénk hoz, Isten. Tehát akkor kiket vesz majd magához az advent visszatérő ura, az Úr Jézus Krisztus? Kiket vesz majd magához, amikor ő visszatér? Akik az igazságot cselekszik. Na ezt nézzük meg akkor, mit is jelent ez, hogy az igazságot cselekszik? Már egy kicsit segít, ha másképp fordítjuk. A megigazítatásuk szerint cselekszenek. A megigazítatásukból kiindulva cselekszenek. Két félreértést tisztáz itt mindjárt János apostol. Az első félreértés, amit tisztáz ő, az így hangzik, hogy a hívők, a valódi hívők nem mindig az igazságot cselekszik. De aki azt cselekszi, az újonnan született. Tehát ezt még egyszer hadd mondjam, a valódi hívő emberek nem mindig az igazságot cselekszik, sajnos, de aki azt cselekszi, akinek az megjelenik az életében, az újonnan született. Éppen János első levele, például az első rész, többször figyelmeztet minket ilyenekre. Most csak idézem az első részből 6-8-10. Versek. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekedjük az igazságot. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje. 2:1. Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Ha pedig vétkezik valaki, írja a hívőknek, van pártfogónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Tehát az első félreértést tegyük félre, az nem igaz, hogy a hívők mindig az igazságot cselekszik. Majd az újjáteremtett világban igen. Majd. Ugyanerről beszél egyébként Pál a Római Levél 7. részében, szintén ezt hadd idézzem előttetek, csak két verset, Róma 7:22-23. Mert gyönyörködöm Isten törvényében a belső ember szerint, ez az ő új embere, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és fogjul ejt a bűn tagjaimban levő törvényével. Pál is pontosan ugyanerről ír, mint itt az előbb János apostol. A másik félreértés, amit tisztáz itt az ige, ha valaki épp sötétségben jár, pedig hívő, de ha valaki épp sötétségben jár, akkor annak nincs új élete, mondják egyesek. Csak hogy ez megint tévedés. Azért, mert valaki épp sötétségben jár, azért nem mondhatjuk, hogy nincs új élete, hogy nincs örök élete. Hát gondoljatok, mi lenne akkor Dáviddal, mi lenne Péter apostollal? Most nem részletezem, hogy micsoda mélységeket jártak meg ezek az emberek. És még sorolhatnánk sokat a Bibliából, de maradjunk most csak Dávidnál és Péternél. És még egy idézet, figyeljétek meg, milyen megdöbbentő dolgot ír a korintusiaknak Pál az 1 Korintus 5:5-ben. Ír arról, hogy van valaki köztük, aki hívő gyülekezeti tag, de olyan bűnben él pillanatnyilag, amit még a pogányok se csinálnak. Mit ír Pál? Átadjuk az ilyet a sátánnak teste pusztulására, hogy lelke üdvözüljön az Úrnak ama napján. Mit jelent ez? Ha nem tér meg a konkrét bűnéből, abból a konkrét bűnéből, ami kiderült, ha nem tér meg, kizárják a közösségből, és ez egy testileg önpusztító életet jelent majd neki. Nem lesz ott a gyülekezet szeretete, nem lesz a gondoskodása, inkább kizárják, de Pál állítja, mégis üdvözülni fog. A megrögzött bűne miatt kizárják, mint egy a sátán felség területére kerül ezzel, de üdvözül. Miért? Azért, testvérek, mert bár rossz és nyomorult állapotban van az ilyen ember, de megbánhatatlanok az Isten ajándékai és az ő elhívása. Róma 11:29. Értitek? Isten nem bánja meg, hogy elhívta ezt az embert, hogy megváltotta ezt az embert, hogy megszólította ezt az embert. Isten nem bánja meg. Ez egy óriási hír a Bibliában. Óriási örömhír és vigasztalás. Istennek megbánhatatlanok az ajándékai és az ő elhívása. János tehát, amikor arról ír, hogy a hívő nem vétkezik, akkor arról az új életről beszél, amelyet kaptunk Istentől, és ez az új, a Szentlélek által élő új életünk Istentől született. Ez valóban nem cselekszik bűnt. Ez mint egy mag van bennünk, így olvassuk az 1 János 3:9-ben. Ez egy új természet, amit kaptunk őtőle. Ez nem vétkezik, és semmilyen bűnt nem lehet Istenre fogni. Amikor a hívő vétkezik, én ezt hallottam egy kedves hívő testvértől, aki sokakat hitre vezetett, és akkor mesélt önmagáról, egy-egy vétkéről, bukásáról, akkor elmondta őszintén, hogy látjátok, ilyen vagyok Jézus nélkül. Akkor nem figyelek Jézusra. Ilyen vagyok. De attól még tudta, és mi is tudtuk róla, hogy ő az Úré. És sok-sok ember életében áldásul lett az ő szolgálata és élete. Azt kell megérteni, hogy nyilván Isten és az Istentől kapott új életünk nem visz minket bűnbe, nem kísért a bűnre, írja Jakab apostol. Isten nem kísért senkit a bűnre. Ha egy hívő ember eltakarja az új életét, nem figyel az Úrra, attól még Isten és az új élet hiteles marad. Hát nézzétek meg, egy csoda egyébként az, hogy ma van kereszténység. Hát annyit vétettek már hívő emberek, annyit megbotránkoztattak ebben a világban, és mégis Isten munkálkodik, és új emberek térnek meg szerte a világon, a legkülönbözőbb felekezetekben. És mondjuk ki nagy alázattal és nagy örömmel, még a református egyházban is. Még itt is jutnak hitre emberek, annak ellenére, amilyenek vagyunk. Még vagyok. Hát ez Isten nagy hűsége és kegyelme. Milyen jó, mi végképp nem tudjuk lerombolni az ő hitelét, az ő hitelességét. Felelősek vagyunk, hogy romboljuk vagy nem, de végképpen nem tudjuk lerombolni. Erről szólnak ezek az igék. Hogy ami az Istentől van, az szent és tiszta, az új élet, amit ő ad nekünk, az nem vétkezik. Ha vétkezem, az én vagyok, az az én régi természetem. Nem kenhetem Istenre. Isten nem akarja és nem akarta felhasználni a bűnt ebben a történelemben. Az más kérdés, hogy a nagy tervei szolgálatába állítja, még az ember bűnét is, de ez azért van, mert hatalmas uralkodónk, ő. Még az ember bűnét is képes az ő szolgálatába állítani. Luther ezt szellemesen így mondta egyszer, hogy még a sátán is, az ördög is Isten ördöge. Csak annyit tehet, amit megenged, aztán egyszer vége lesz. Vége a sátánnak. Tehát Isten fel tudja ugyan használni az ő nagy terveibe, a még a mi nyomorunkat is, de nem ő kezdeményezi a bűnt. Soha. És ilyen értelemben soha nem is legalizálja. Nem mondja, hogy mert felhasználtam, akkor jó volt. Nem. Felhasználtam a te bűnödet, nyomorodat valaminek az elérésére, mert Úr vagyok. Érted? Mert Úr vagyok. Ezért mindent fel tudok használni az én dicsőségemre. Még az emberiség bűnét is. De nem írom alá a bűnét. Nem írom alá. Ugye ez két dolog. Hogy mit megenged, felhasznál, és mi az, amit akar. Ugye a mi atyánkot is, emlékeztek talán a évekkel ezelőtt elemeztük, ott is ott a középső mondatot, azt igazán így szükséges, hogy jól értsük, ne engedj minket a kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól, aki újra és újra bele akar vinni a gonoszba, a rosszba. Tehát az új, felülről született természetünk nem vétkezik, de testi, mondhatjuk így is, mert a Biblia sokszor ezt a szót használja, hogy testi vagy pszichikus valónk, sajnos igen. De ha ez a pszichikus valónk vétkezik, akkor ezt nem magyarázhatjuk ki, hanem bűnbánatot kell tartanunk. Nincs mentség. Próbálkozunk, magyarázkodunk, ti is tudjátok, én is tudom, aki engem ismer, az még jobban tudja. Ember mindig keres valami magyarázatot, de nincs magyarázat. Nincs mentség. Csak kegyelem van. Kegyelem. De az van. Ez a mi nagy reményünk, hogy a mi Urunk valóban hihetetlen mélységig kegyelmes Isten, és az Úr Jézus Krisztusra veti a mi összes nyomorunkat. Őt büntette meg helyettünk. Így közelítünk tehát most már ahhoz, hogy megértsük, akkor mit is jelent igazságot cselekedni? Igazságot cselekedni, amelyet újra és újra megcselekszik az újjászületett ember? Még ha nem is mindig azt cselekszi sajnos, de újra és újra megcselekszi. És ez jellemzi az újjászületett Isten gyermekét, aki valóban Isten gyermeke. És így figyeljünk magára a mai alapigénkre, az 1 János 2.29-re. Ha tudjátok, hogy ő igaz, tudnék Isten, ismerjétek fel azt is, hogy aki az igazságot cselekszi, az mind tőle született. Igazságot cselekedni azt jelenti, hogy a megigazítatásom alapján élek. Megigazított engem az Isten kegyelemből. Más szavakkal szabad lábra helyezett. Aki az igazságot cselekszi, az először is vall valamit. Azt vallja, hogy halálra ítélték, és börtönben tartották a kivégzéséig. Ezt vallom magamról. Engem Isten törvénye halálra ítélt, már gyerekkoromban, mert már gyerekkoromban elkövettem eleget ahhoz, hogy halálra ítéljen, és azóta börtönben tart, és tartott addig, amíg újonnan nem születhettem. Tehát a megigazított ember az vallja, halálra ítéltek és börtönben tartottak. De Isten megkeresett, és Jézusért szabadon engedett. Kegyelmet kaptam. Kegyelmet kaptam. Tehát az igazságot cselekedni az először is egy vallomás. Vallom, hogy bűnös, de megmentett ember vagyok. Bűnös alapvetően, de megmentett ember. A reformátorok ezt megfogalmazták, hadd idézem latinul is, és mindjárt magyarul. Így fogalmazták, hogy simul justus et peccator. Ez azt jelenti, hogy az igazi hívő egyszerre igaz és bűnös. Egyszerre igaz és bűnös. A hívő cselekvés első lépése tehát egy vallomás. Elveszettséged és megmentettséged komoly és őszinte megvallása, és nem csak egyszer a te megtérésedkor, hanem folyamatosan. Folyamatosan bármikor, egész földi életed alapján megvallod elveszettségedet és megmentettségedet. János evangéliumában 6. részben olvassuk a következőket, csak 2 verset idézek. Ekkor megkérdezték Jézustól, a farizeusok tudnélik, mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk? Jézus ezt felelte nekik, az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Itt is látjuk, hogy az Istennek tetsző dolog, az nem egy kézzel fogható cselekedet először, hanem hit és hitvallás. Megvallom, hogy Jézus nélkül abszolút elveszett vagyok, Jézus Krisztusért pedig megmentett ember lettem. Ezt így könnyű ám kimondani, de a gyakorlatban ezt mindenki gondolja végig, hogy szoktuk ezt vállalni? Valljuk mi ezt tényleg, testvérek? Vállaljuk, hogy a bűneink miatt abszolút elveszettek vagyunk, halálra ítéltek vagyunk. És akkor utána elmondhatjuk, hogy igen, engem a halálra méltót, az elítéltet mentett meg az Úr Jézus. Kegyelmet gyakorolt velem. És jó így végig gondolni, mert itt jön a következő lépés, ami az igazság cselekedete, hogy vajon a melletted ülő, aki most melletted ül a padban, vagy bárki, vallja-e ugyanezt? És ha vallja, mert sokan vallják ebben a gyülekezetben, akkor mi a dolgunk? Az, hogy szeressük. Ugyanolyan halálra ítélt, mint én. Értitek? Ugyanolyan halálra ítélt, mint én. Ez a szeretetünk alapja. Nincs különbség, nincs olyan, hogy jobban halálra ítélt, meg kevésbé halálra ítélt. Értitek? Ennek nincs is értelme. Mi az, hogy valakit jobban halálra ítélnek, meg kevésbé halálra ítélnek? Ez értelmetlen kategória. A melletted ülő ugyanolyan halálra ítélt, mint te. Ezért mondja Jézus, szeresd. Szeresd. Mert ő is arra a kegyelemre szorul. Az egy kérdés, hogy ki az, aki már hittel megragadta, ki az, aki még nem. De akárhogy nézzük, testvérek, a szeretet parancsa tényleg teljesen generális. Mindenkire vonatkozó. Most is újra-újra átgondoltam, újra átolvastam az egész Jánosi levelet. És nem mondja így, hogy szeressük a, külön a hívőket. Sehol nem találom, hogy szeressétek külön a hívőket, a többi az nem érdekes, nem annyira érdekes. Hát elítéltek vagyunk mindnyájan. Hát halálra ítélt minden ember a bűnei miatt. Akkor mi alapján teszek én különbséget? Mondom, még egyszer, ilyen nincs, hogy kevésbé halálra ítélt, meg jobban halálra ítélt. Tehát erről van szó, ám testvérek, és ezért nem értjük sajnos, mert nem akarjuk elhinni sem a magunk elítéltetését, a másikét az persze mindig könnyű elhinni, hát igen, a másik az méltó. Méltó a kározatra, halálra, a büntetésre, bármire. De amikor rádöbbenek, hogy én is az vagyok, na innentől jön az, hogy kedves embertársam, kezdjünk újat. Én eddig nem szerettelek, de ezután szeretni foglak. Én eddig nem tudtalak, vagy nem akartalak szeretni, de szeretnélek. Ugyanaz vagy, mint én. És én ugyanaz vagyok, mint te. Halálra ítélt bűnös, aki jelenleg a bűn börtönében van és várja a kivégzését. De mégsem a kivégzést várom, mert Jézus belépett a börtönömbe. Belépett a börtönömbe, és azt mondta, hogy szeretlek. Azt mondta, hogy megbocsátok. Azt mondta, hogy ne félj, mert megváltottalak. Neveden szólítottalak, enyém vagy. Ne félj, csak higgy. Így tehát a hívő cselekvés az igazság cselekvésének második fele, amiről olvastunk itt a harmadik részben, a testvér szeretet, ami a testvér szó ne zavarjon meg, mert ez pontosan olyan, mint Jézus nagy parancsolatában, szeresd fele barátodat, mint magadat, és itt a másik emberről van szó. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Aki nem cselekszik az igazságot, nem az Istentől van, és az sem, aki nem szereti a testvérét. Mert ez az az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást. Ebből következik, testvérek, hogyha valaki vallja, hogy bűnös, de szabad lábra hájezték az Úr Jézusért, és kész szeretni a másik bűnös hívőt, sőt a másik embert, az újonnan született. Tehát még egyszer, ha valaki vallja, hogy bűnös, de szabad lábra helyezte őt Isten Jézusért, és kész szeretni a másik bűnöst, az újonnan született. Sorstársak. Sorstársak vagyunk a bűnünkben és a kegyelemre szorultságunkban. És mi következik ebből? Ez most már a záró gondolat, amit megértettem. Az következik ebből, hogy az Úr gyermekei, akik hisznek a kegyelemben, egyet akarnak. Együtt várják az adventet, az érkező Urat. Együtt örülnek neki. Együtt készülődnek a fogadására. És készek együtt munkálkodni Isten országának épülését. Együtt munkálni. És akkor is készek, ha nincsenek is egyformán felkészülve. A lelki segédmunkás és a lelki építész együtt dolgoznak. Pedig mennyire más a képzettségük, az adottságuk, a felhatalmazásuk. Hát gondoljatok egy konkrét építkezésre. Hát azért nyilván egész más a képzettsége az építészmérnöknek, mint aki éppen a betont önti. De együtt építenek. Együtt építkeznek. Kinek ilyen a talentum, akinek olyan. Ki ilyen karizmát kap, ki olyan karizmát. de együtt építenek. Egyszerű emberek és jóval műveltebbek vagy képzettebbek. Az már csak néha humoros, amikor kiderül, hogy a lelki építkezésben a földi építész segédmunkát kell, hogy végezze, mert ott tart. A földi segédmunkás meg lelki vezető, mert ott tart. Nem tudom, értitek-e. Sokszor pont fordítva van a lelki munkában, mint ahogy a fizikai képzettségünk mutatná, de ez nem baj. A földi építészből lehet lelki építész. A földi segédmunkás meg először lelki segédmunkás. Aztán növekszik. Aztán növekszik az Isten kegyelméből. Közös bennük az, hogy az igazságot akarják cselekedni, és ahol ez így van, ott épülés történik. Olyan jó volt hallani egy lelkész testvérem, mert összefutva egy budapesti gyülekezetbe szolgál. Meg kell jegyeznem, hogy egy olyan gyülekezetről van szó, amit én például nem ismerek, és hogy mondjam, egy kicsit más körhöz tartozik, mint ahol én megfordultam annak idején. És elmondja, hogy hetente háromszor imaközösséget ülnek össze a szolgálók. Hetente háromszor imaközösség. Hetente 40 réteg alkalom van a gyülekezetben, és növekednek. Növekednek. Tudjátok, ezt a 133. Zsoltárt nem lehet kitörölni a Bibliánkból, ne is tegyük. Ahol egyetértésben élnek az atyafiak, oda küld az Úr életet és áldást mindenkor. Ahol egyetértésben, egy akarásban vannak, az Isten országa építésének akarásában vannak és élnek a testvérek, ott áldás van. Ahol ez hiányzik, ott az áldás is elmarad. De ehhez mind ezt végig kell gondolnunk, amiről ma szólt az ige. Én vajon vallom-e, hogy valóban az igazságot cselekszem és cselekszem-e, megvallom-e, amit ehhez szükséges, megteszem-e, amit kell, vallom-e a teljes elveszettségemet, és azt, hogy kegyelmet kaptam, semmi más dicsekvésem nincsen, és így tekintek-e a másikra, hogy szeretni tudjam, bárki legyen az a másik, és ha ő is vallja, hogy megigazítatott kegyelemből, és ő is kész szeretni, akkor tudom, testvérek vagyunk. Kész vagyunk-e újjászületetnek látni azt, aki a fentiek szerint cselekszi az igazságot? Bűnbánatot tart, megvallja a hitét és szeret. Akik ezzel élnek, azoknak örömhír az advent. Örömhír most és életük minden idejében. És befejezésül még két mondatot hadd idézzek ugyancsak innen János első leveléből, a negyedik részből. Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten fia, abban megmarad Isten, ő pedig Istenben. És a harmadik rész, 23. verse így szól, az ő parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő fia, Jézus Krisztus nevében, és szeressük egymást, ahogyan erre parancsolatot adott nekünk. Úgy legyen. Énekszóban feleljünk most a hallott ígére, testvérek, és énekeljük el a 304. dicséret 4. verszakát, 304. 4. verse, az utat egyengessed, szívemben a mérget s ürömgyökerét égessed. Imádkozzunk. A keserűséget, a szeretetlenséget, minden mérget te védj ki belőlünk, Urunk. Minden megterhelő gonosz gondolatot, minden ítélkezést, minden indulatot. Hiszen ezekkel a gondolatokkal együtt élve tönkre megyünk, belebetegszünk, és nem dicsőítetik a te neved általunk. De Urunk, hogyha te cselekszel, és valóban elsegítesz annak megvallására, hogy bár kározatra méltó bűnösök vagyunk, te megkegyelmeztél rajtunk, és elsegítesz annak megélésére, hogy szeretettel fordulunk egymáshoz, bárki legyen az a másik, akkor megdicsőül a te neved közöttünk. Akkor felragyogsz, Úr Jézus Krisztus, és ahol te felragyogsz, ott mindeneket magadhoz vonzol. Látjuk ezt a történelemből, látjuk akár ennek a gyülekezetnek az életéből, időszakaiból, és látjuk a saját életünkben is. És hiszük és valljuk, azért adtad ezt az igét, hogy felnézzünk rád, és hogy a szívünket megtisztíthasd. Itt vagyunk, Urunk, munkálkodj bennünk hatalmasan, dicsőségesen. Könyörülj rajtunk, hogy engedjük mindazt elvégezni, amit akarsz. Hiszen a te áldott terved az, hogy téged magasztaljanak mind többen, ebben a gyülekezetben, ebben a városban, a magyar nemzetben. Hogy minél több helyen hangozzék a jó hír, hogy te megigazítod Jézusért azt a bűnöst, aki hozzád fordul. Hogy te új életet adsz mindenkinek, aki tőled kéri, és te örök élettel ajándékozod meg a tiédet. Köszönjük, Urunk, hogy így készítesz az adventre, az Úr Jézus második visszatérésére, amikor hatalommal és dicsőséggel bevonul ebbe a történelembe, amikor mindenki le fog térdelni előtte, és minden nyelv vallani fogja, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére. Készíts minket, Urunk, erre, és készíts arra, hogy örömmel várjuk ezt a napot. Bármikor jön el, a közeljövőben, vagy kicsit később, te tudod, hadd legyünk készen az Úr Jézussal való találkozásra egészen, hitben és szeretetben járva, úgy, ahogy igét tanítja. Így bízzuk rád magunkat, szeretteinket, rád bízzuk gyászolóinkat, a megfáradtakat, betegeket, özvegyeket, házassági krízisben élőket. Légy gyógyítója, kegyelmes Ura, mindnyájunk életének. Könyörüljél a népünkön, nemzetünkön, könyörüljél ezen a békétlen világon. Hozd el a te békességedet, és hozd el az újjáteremtett világot, amit te megígértél. Így dicsőítünk, áldunk és magasztalunk, és kérünk, maradj velünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat, a minket megmentő, megváltó és megtartó Úr Jézus Krisztusban. Amen.